Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A felújított bazilikát mutatta be az újságíróknak Ternyák Csaba egriesek. A főpásztor elmondta, a templomot azért hívják székesegyháznak, mert itt áll a szentélyben a tanítói püspöki szék. A helyi egyház meghatározó épülete, főtemploma, mely egyúttal az összetartozást is kifejezi. A lelkipásztorok számára emlékezetes, hogy itt szentelték őket pappá. Ficek László általános helynök, az érseki vagyonkezelő központ vezetője a beruházás volumenét érzékeltetve elmondta, 147 szerződés kötöttek a szakági kivitelezése, ezek közül sokat módosítani is kellett az időközben felmerült igények, változások miatt. A kormányzati támogatásból végzett teljes külső és belső felújítás során restaurálták a padló és fal burkolatot, a képeket, freskókat, korszerűsítették a gépészetet, a hangtechnikát. A bazilika környezete is megszépül, körmeneti utat alakítottak ki a korábbi parkolók helyén. Csizmadia István plébános elmondta, a hétvégén nagy eseményre készülnek, szombaton lesz a felújított bazilika megáldása, amely egyben főegyházmegyei találkozó is. A 10 órai szentmisét a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetíti majd. Vasárnap pedig a bazilika másik nagy ünnepe következik, a Szent Mihály búcsú, amely az építkezés miatt hosszú évek kihagyása után körmenettel zárul. Budapesten a szombati tetőzéshez képest már több mint egy méter tapadt a Duna délutánra, ám az árhullám baján eltetőzik, kevéssel 920 cm felett, tájékoztatta az Országos Vízügyi Főigazgatóság az MT-t. Ez azt jelenti, hogy amíg a Duna felső szakaszait az ütemes apadás jellemzi, addig az alsó szakaszon még nem pihenhetnek a szakemberek, továbbra is a védekezésé a főszerep, tartalmazza a közlemény. A Lajtán folyamatos az apadás, így a megnyitott szükségtározó leürülését követően, várhatóan a napokban, megszüntethetik a rendkívüli készültségi fokozatot, és ezzel egyidejűleg megkezdődhet a helyreállítási feladatok felmérése. A védekezés vége felé járunk, jelentette ki még reggel Orbán Viktor. Ki kell tartanunk, másfél-két nap, és az ország fellélegezhet, megkönnyebbülhet, fogalmazott a miniszterelnök. Jelezze, a meteorológusok nem számítanak további csapadékra, így utánpótlása nem lesz az árhullámnak. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 636.700, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó 438.400 forint volt. A bruttó átlagkereset 13,9, a nettó 13,7, a reálkereset pedig 9,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért 4,1%-os növekedése mellett, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó kereset medián értéke 524.100, a nettóé 362.900 forintot ért el, 16,5, illetve 16,6%-kal meghaladva az előző év azonos időszakét. Már 11. hónapja emelkedik töretlenül a fizetések reál értéke, így kommentálta a legfrissebb adatokat Szomba Sándor. Emellett a foglalkoztatottság is folyamatosan bővül, 2010-hez képest 1 millióval dolgoznak többen, miközben egy átlagos magyar munkavállaló nominálisan több mint háromszor magasabb fizetést vihet haza, jelezte a területért felelős államtitkár. Augusztus végéig az államháztartás központi alrendszere 2857 milliárd 700 millió forintos hiánnyal zárt, írt a részletes tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. Hozzátették, a tavasszal meghozott intézkedésekkel a kormány több mint 1000 milliárd forinttal javította a költségvetés mozgásterét. Az augusztusi szezonális folyamatokra visszavezethető egyenleget követően a kabinet ismét mérsékelt pályán tartja a hiány mértékét, tették hozzá. Az izraeli hadsereg több hullámban légicsapásokat hajtott végre a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet fegyverraktárai és rakétakilövő állomásai ellen. A hadsereg szóvivője azt közölte, erre azután került sor, hogy észrevették, hogy onnan nagyszabású rakétatámadásra készülnek Izrael ellen. Pennsylvania állam egyik hadianyaggyártó üzemében tett látogatást Volodymyr Zelenszky, ahol az ukrajnai háborúban kritikusan fontos lövedékeket gyártanak. Az ukrán elnök a tervek szerint csütörtökön Washingtonba utazik, ahol Joe Biden elnökkel és Kamala Harris alelnök, demokrata elnök jelölttel is találkozik. Értesülések szerint Zelenszky találkozhat Donald Trump volt amerikai elnökkel és republikánus jelölttel is, de ezt egyelőre nem erősítették meg. Végül az időjárásról. Holnap is kisüt majd a nap, de nyugatról kelet felé vonul egy változó vastagságú felhőzóna, több helyen előfordul eső, zápor, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 8-9, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Műsorajánló.
Kedves hallgatóink, a Megértés hullámhosszán című interaktív műsorunkban ma este Radcsaba atya várja hallgatóink telefonhívásait. Ha megosztanák gondolataikat önök és a rádió hallgatókkal, kapcsolódjanak bele a műsorba.
Műsorajánlót hallottak.
Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kívánság műsort hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Szeptember 23-án hétfőn az önök zenei üzenetét közvetítjük. Elsőként Bogácsra Kötelesné Marikának küldi férje István a most következő felvételt, kedvenc énekesnőjétől 71. születésnapja alkalmából. Jó egészséget és további boldog együtt töltött eszendőket kíván, változatlan szeretettel, gyermekeikkel egyetemben. Közel a naphoz, Kovács Kati énekel.
Éltem, életem kell nekem, a tiszta fény, ami még nem az enyém. Nem bírom, ha sötét hullik rám. Hinni kell még a fényt, s kérem én, ó, ne félts, ó, ne félts, kedvesem. Érnem, kezembe hozni, itt legyen, hogy melegében, tiszta tüzében élhessem én az életem. Közel a naphoz, hegyek sem érnek, én mégis nyújtom két kezem. Közel a naphoz, semmi sem élhet, én
mégsem féltem, életem kell nekem. A tiszta fény, ami még nem az enyém, nem bírom, ha sötét hullik rám. Hinni kell még a fényt, és kérem én, sosem. Közel a naphoz, hegyek sem érnek, én mégis nyújtom két kezem. Közel a naphoz, semmi sem élhet, én mégsem féltem életem. Közel a naphoz, el kell még érnem, kezembe hozni, itt legyen, hogy melegében, tiszta tűzében éhessem én életem. Emelj magadhoz, közel a naphoz, emelj magadhoz, kedvesem. Emelj magadhoz, közel a naphoz, emelj magadhoz, kedvesem. Emelj magadhoz, közel a naphoz, emelj magadhoz, kedvesem.
Kívánságműsorunk most következő felvétele a Tűzből támadt lány, melyet az Illés Együttes előadásában hallgathatnak meg hamarosan, s amelyet Kovács Norbert, kedves novai hallgatónk szeretne meghallgatni, és küldi mindenkinek, aki szereti.
Akarta tőlem láthatatlan hatalom.
Ó, a fénytől megtagadta, ezt a fényt nem láthatom. Mint az ég a rossz időben, olyan bús az én dalom. Hadd legyen már kék az ég, a sötétből már elég. Hadd legyen
támadt lány, kérlek, mindig szeressél. Nincsem leszel már, őrizlek, óvla, kedves fény.
Ez a fény bár foghatatlan, de vége most már láthatom. Mint a tűz, mely oldhatatlan, olyan lesz az én dalom. Hadd legyen
szeressél. Kincsem leszel már, őrizlek, óvla, kedves fény.
Ez a fény bár foghatatlan, de végre most már láthatom. Mint a tűz, mely oldhatatlan, olyan lesz az én dalom. Hadd legyen már kék az ég, a sütő.
Bobby McFerrin Don't Worry Be Happy felvételével folytatjuk mai délutánunkat, melyet Krisztina küld barátnőjének, Teklának Miskolcra, és kíván neki nagyon boldog névnapot és sok erőt az egyetem utolsó évfolyamának sikeres elvégzéséhez.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry,
be happy. Listen to what I say. In your life expect some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry,
it will soon pass, whatever it is.
Don't worry, be happy.
I'm not worried. happy.
Most egy kis ragtime következik rádiónk hullámhosszain, melyet Kis Ferenc Ákos küld régi osztálytársainak Mezőkövesdre, akikkel hamarosan a 40. osztálytalálkozójukat fogják ünnepelni október 19-én. Végezetül, de nem utolsó sorban, Yehudi Menuhin és Stefane Grappelli egyedi és utánozhatatlan előadásában következik. A Love is Here to Stay, melyet László Benedek küld párjának, Grétának, Verpelétre, sok szeretettel. Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk ezzel véget ért. Legközelebb holnap kedden 16 óra 5 perckor jelentkezünk zenés üzenetekkel. Addig is várjuk hívásaikat. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618. Posta címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. De írhatnak e-mailt is a kívánságkukac@szentistvánrádió.hu címre. A mai műsort Bartók Beáta szerkesztette, a technikai munkatársak Tompos Péter és Somogyi Márton voltak. További kellemes rádiózást kíván önöknek a bemondó Domán Vivian.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Harmadik alkalommal tartották meg tavaly novemberben az Élni teljesen jó országos életvédelmi napot Székesfehérvárott. Az ott elhangzott előadásokból már néhányat hallhattak korábbi műsorainkban. Most Marton Zsolt családreferens püspök beszédét hallják, aki dr. Csókai András agysebész tanúságtétele után szólt a jelenlévőkhöz.
Kedves püspök atya, kedves minnyájan, az előttem szólók már elmondták azt, hogy nem volt neki könnyű a tanúságtevő után megszólalni, hát én is hasonló helyzetben vagyok, és azon gondolkodtam, hogy mi az, amivel összekapcsolódhatnánk, összeköthetnénk egymást a személyes szereteten és barátságon túl, és örültem, mikor megláttam azt a fényképet, ahol a gyermeked fölött imádkozó, ott van a rózsafüzérben, nálam is itt van egy rózsafüzér, ez lesz az összekötő. Egy jó ideje nálam, magamnál hordom és imádkozom, szűzanya oltalmát, imádságait kérve. Mit mond az egyház? Még szabadjon bevezetőképpen azt elmondani, mikor itt mutattad a műtétet, és mondtad olyan amerikai stílusú az a megjelenítés, hogy egy kedves, már a mennyországban lévő pap testvérnek szemműtéte volt, és kérdeztem, hogy mi a helyzet a műtét után. Azt mondja, hogy a műtét sikerült, de ő hiszi, hogy Jézus fogta a sebészorvos kezét, mert látok is, azt mondta. Ennek ugye a tanúságtételnek itt a lényegében benne volt a te életed, családod, az életnek az összetettsége, a kihívás, a megtérés, a fájdalom, a vesztesség, a gyász, de a közösség, az imádság, és hogy hát ezzel kapcsolatban mit mond az egyházunk. Engem egy jó ideje megérintett 16. Benedek pápának az a komoly megnyilatkozása, amit még József Ratzinger müncheni érsekként mondott, egy lelki gyakorlatot tartott a 70-es évek végén. Hát ő egy tudományos, egy tudós szent, tehát egy tudós ember, és akadémiai alapokat is adott mindig a beszédeinek, és ez a lelki gyakorlat megjelent egy kötetben, a címét ezt adta neki címként, hogy a mustármag reménye. És van benne egy ilyen al cím, egy elmélkedés, amelynek ez a cím, hogy milyen lesz az egyház 2000-ben. És úgy gondolom, hogy nem csak én gondolom, így sokan gondoljuk, hogy profétai ez az elmélkedése, mert sok minden abban az irányban mutat, ahogy ő ekkor beszélt az egyházról, és két dolgot emelnék ki ebből az elmélkedéséből. Ő már akkor vizionálja, hogy milyen lesz a nyugat-európai kontinens és kultúra, hogy az individualizmus mennyire hajlamos teret nyerni, sok elmagányosodott ember is lesz. Azonban két dolog él az emberekben, mindig. Az Isten utáni vágy, és azt mondja, hogy ez mindenkiben benne van, még abban is, aki tagadja. És a másik egy hiteles közösség utáni vágy. És az egyház hivatása, mondja Benedek pápa, Ratzinger bírboros, későbbi Benedek pápa, hogy az egyház hivatása az, hogy Istent hitelesen tudja megmutatni az embereknek, az igaz Istent, és egy igazi jó közösséget tudjon adni. Ezt már én mondom, mindnyájan tudjuk, hogy tökéletes közösség nincsen, a mennyben van. Meg azt is szoktuk mondani többen, ha lenne is, és én belépnék, már nem lenne tökéletes a közösség, de jó közösség van, és az egyház képes jó közösséget adni, és a jó közösségben benne vannak az erőforrások, benne vannak a jó tulajdonságok, és benne vannak a gyengeségek, a törésvonalak és a töréspontok, de hogy az egyház olyan közösség, amely nem egy elit klub, hogy csak az erőseket, a jókat, a hibátlanokat, vagy azokat, akik azt gondolják magukról, hogy hibátlanok, azt akarja magáinak tudni, hanem mindenkit, aki elfogadja az ő gyengességét. Azt is szoktuk mondani, hogy az egyház nem a bűntelenek közössége, hanem a bűnbánó bűnösöknek a közössége. És így, mint egy befogadó, gyógyító, Krisztushoz fölemelő közösség van jelen. Most egy olyan pápánk van, aki sokat beszél a gyengességről, az elesettségről, a szegénységről is. Néhány röpp gondolatot szeretnék tőle idézni ezt kapcsolódóan. Ferenc pápa többször beszél arról, hogy bizony egy olyan világban élünk, ami a leselejtezés kultúrájában él, hogy a gyenge emberre, az idős emberre nincs szükség, azt mondja egyik elmélkedésében, van valami visszataszító az eldobhatóság kultúrájához való ragaszkodásunkban. Hozzászoktunk ahhoz, hogy leselejtezzük az embereket. Meg akarunk szabadulni a gyengeségtől és sebzettségtől való egyre növekvő félelmünktől. De ezáltal fokozzuk az idősek attól való rettegését, hogy nem viseljük el őket és magukra maradnak. Az jut eszembe erről, hogy nekem volt egy drága nagybátyám, aki fogyatékkal élt, értelmi fogyatékos volt, és hogy milyen kincs és milyen erőforrás volt nekünk a családban az ő jelenléte, hogy valamiképpen azt éltük meg, mint a Jézus személyesen kézzel foghatóan lett volna közöttünk. Hogy az egyház az erejét, az erőforrását sokszor abból tapasztalja meg, hogy köztünk élő gyengeséggel vagy sebzettséggel lévő testvéreinket szeretjük. Közösség, erőforrás, kapcsolatok. Találtam egy nagyon kedves gondolatot a Szent Atyánál, a nőkkel kapcsolatosan azt mondja, az egyház asszonyok nélkül olyan, mint az apostolok közössége Mária nélkül. Nagyon érdekes. Gondoljatok csak bele, a szűzanyag legfontosabb az apostoloknál. Igen, hogy az egyház egy olyan közösség, ahol a férfi és a nő, a férj és a feleség, a családanya, de az özvegyasszony, a kamasz, a kisgyerek, a csecsemő, a magzat, a Down-szindrómás baba, mindenki a tagja. És ez az összetettség adja az erőforrását. És fontos újból és újból megismételnünk azt, hogy mi az egyházunknak a hite és tanítása. És ezt sosem lehet elégszer mondani, sosem avul el, és soha nem lehet megunni. Azt mondja a Szent Atya a családról, idézem egy másik helyen, gyakran gondolok arra, hogy legjobban az alapján lehet egy családot megítélni, ahogyan a gyerekekkel és az idősekkel bánik. Milyen mély gondolat, hogy hol vannak jelen a családjainkban, a közösségeinkben az idősek, és hogyan törődünk a gyerekeinkkel. Nekem még az a gondolatom is született ennek kapcsán, hogy ahogy a mi, illetve a gyerekeink bánnak az idősekkel, úgy fognak majd belünk is bánni. És hogy a szeretetben tudunk-e növekedni és formálódni és alakulni, akkor lesz számunkra a család erőforrás igazán. Október 8-án elmélkedésében mondja a Szent, hogy ez magyarok nagyasszonya ünnepe, nekünk magyaroknak különösen kedves. Azt mondja, hogy imádkozzunk egymásért, a férj a feleségért, a feleség a férjért, mindketten együtt a gyermekeikért, a gyerekek a nagyszülőkért, imádkozzunk egymásért. Ilyen a családon belüli imádkozás, ami a családot erőssé teszi, az az ima. A gondviselés műve az, hogy a mai evangélium is az imádságról szól, amit majd a Szentmisében együtt fogunk ünnepelni, hogy az erőforrásunk, hogy mi Istenben vagyunk együtt, a család nem egy gazdasági közösség pusztán, vagy elsősorban, nem egy szociológiai képződmény, amelyet érdekek tartanak össze, aztán majd megszűnik és átalakul más formációvá, hanem Isten akarta, Isten áldotta közösség, amely számunkra, mivel Isten van benne, Isten van fölötte, Isten tartja, ezért képes áldottá, erőforrássá, egymást megtartó közösséggé lenni. Nagyon szépen köszönöm doktor úrnak, Andrásnak az őszinte tanúságtételét a család és a közösség és az egyház valóságáról. Ha Istenben kapaszkodunk, ő az erőforrásunk, akkor van reményünk, van életünk itt a földi életben, és akkor útunk van az örökké valóság felé. Így legyen. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Az elmúlt percekben Marton Zsolt családreferens püspök beszédét hallották. Most Roska Péter az újpesti Szent József templom plébánosának előadását hallják, mely szintén a tavalyi életvédő napon hangzott el Székesfehérvárott.
Csak egy pár dolgot szeretnék felvillantani, amik nekem sokat jelentettek így az életvédelem témájában. Szóval, hogy az élet egy kötéltánc, fölfüggesztve a fogantatás, a természetes halál között. Járunk ezen a kötélen, hol tartunk éppen, és egy biztos, hogyha saját kezünkbe vesszük a kötél egyik végét, akkor már nem a kötéltáncot járjuk. És hogy ki az ember? Mindig ez jön ezeken az életkezdeti kérdésekkor, hogy ki az ember, levezhető embernek a kis valami, ami még nem ágyazódott be, de akinek emberi DNS-e van, és azt nem számítjuk embernek, akkor átléptünk egy olyan vörös vonalat, amit nagyon vízjósló az emberi történelemben. Akinek emberi DNS-e van, az emberi fajhoz tartozik, és ő ember. És hogy mikor kezdődik az embernek az élete, mikor kezdődik a várva várt magzott élete, és mikor kezdődik a teherként megélt gyermeknek az élete. Szóval az ember élete nem attól kezdődik így vagy úgy, hogy mások mit gondolnak róla. És ki a kompetens eldönteni, hogy egy élő lény az ember, vagy nem ember, vagy mit lehet vele csinálni. Szóval, hogy egy házról azt nézzük, hogy azt akkor kell dönteni, hogy ez a ház, annak milyen a állapota, össze fog-e dőlni, vagy nem, az az építész kompetensebben. Az, hogy a házat szabad-e felrobbantani, abban nem az építész a kompetens. Nem az orvos kell megkérdezni, hogy mikor kezdődik egy emberi élet. Abban az Isten a kompetens. És az Isten, aki ember élet. Hihetetlen méltóságot ad az emberi életünknek az, hogy az Isten belebújt a bőrünkbe, és nem bodri kutyává, vagy cicává lett. Ember élet. És hogy ez az Isten, aki hogy az Anettnek a tanúságtételét hallva megrázóan nagy és mély bűnöket eltűr az ember részéről, az Isten irgalmas. Talán ez éppen a legfontosabb az egész témában. Mert akik itt ülünk, vagy ilyen témájú előadást hallgatunk, azok általában az életnek a pártján vagyunk, de az sem mindegy, hogy az egész témáról hogyan beszélünk. Mert hogy legfontosabb üzenet, az Isten irgalmas, és ez, Anetta, hogy ezt megtapasztalta, ez nagy kegyelem, de hogy az Isten azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön. De ehhez nekünk legalább annyit kell tenni, hogy elfogadjuk ezt a szeretetet, és hogy közvetítjük mások felé ezt a szeretetet. Hogy kinek az abortusza egyébként? Ez is egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ott van az édesanyja, aki ezt mindezt a drámát átéli, a második áldozata az abortusznak a gyermek után. De hogy ott van a nagymama is, aki azt mondta, hogy lányom, kitagadlak, hogyha megszülöd. Ott van a lánynak a barátja, aki azt mondja, hogy ott hagylak, hogyha megszülöd. Ott van a társadalom, vagy ott vagyunk mi, akik tudunk róla, és nem segítünk neki, hogy nem támogatjuk abba, hogy kinek az abortusza. És ott van a társadalom, a demokráciának a mitoszával, amely azt gondolja, hogy amit a többség szentesít, az többet ér, mint az Isten szava, törvénye. Itt járunk most az eutanázia kérdéskörében, a drámának még csak a kibontakozásában vagyunk, mit fog majd dönteni a magyar nép, a magyar kormány, megölhetjük az időseket, vagy nem. Az életnek a másik, köteltánc másik végét kezünkbe vesszük, vagy nem. Második János pápa azt mondja, Nagyszent János pápa azt mondja, hogy kultúra válságának a korát érjük, halál kultúrjában vagyunk, és hősies döntésekre van szükség az életvédelmében, szinte mindannyiunktól. És ennek a drámának, amit megélünk, a szíve, az Isten és az ember iránti érzék megfogyatkozása. Az Isten és az ember iránti érzék megfogyatkozása. És hogy hív minket az élet ura, aki örök életre hívott, hogy legyünk az ő tanúi. Ez a missziós iskola, amit csinálunk, ez tényleg az, hogy olyan fiatalok, akik tényleg akarják Jézus követni, kapjanak egy kicsit olyan képzést, mint a papok vagy a nővérek, hogy noviciátust a keresztény életre, és látszik az, hogy mennyire fontos, hogy fiatalon az ember rátekintsen arra az örök életre, amit az Isten ajándékozni akar, és hogy annyira fontos, hogy adjuk tovább, hogy az Isten teljes életet akar, örök életet, és ahhoz, hogy ezt át tudjuk adni, ahhoz nekünk is bele kell állnunk az életnek a szolgálatába, az örök életnek a szolgálatába. Na, még egy idézet, első Péter levél, hogy hagyjátok, hogy kimentsünk titeket az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból. Hagyjátok, hogy kimentsünk titeket, és hogy ennek a szolgálatába beleállni.
Roska Péter atyát, az újpesti Szent József templom plébánosát hallották.
Évnyi bűngyötör méltán. Mi szétúzunk és hadakozunk, és nélküled akarunk egységet, hazát. Nézd, gyermekeinkben nem él a hit, de remény s jövő nincs nélküled.
Következő tanúságtétel egy ismétlés, mely a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus 4. napján, 2021. szeptember 8-án szerdán a Katolikus Karizmatikus Megújulás Őrsvezértéri sátránál hangzott el. Sipos Gyula tanúságtételét hallják.
Szép jó napot mindenkinek, és dicsértessék a Jézus Krisztus, és egyre jobban dicsértessék. Azért jöttem ide valóban, hogy tanúságot tegyek a megtérésemről és Isten kegyelméről. Az előbb, amikor itt sétáltam az emberek között, és egy kicsit imádkoztam, úgy éreztem, hogy sok erőtlenség, meg ilyen békétlenség, gyengeség van a szívetekben, és arra vágyom, és hiszem is, hogy ma, amikor beszélünk és imádkozunk, ugyanez a találkozás a ti életetekben is megtörténhet, és Istennek az ereje és kegyelme kiáradhat rátok, hogy a békétlenségből béke legyen, az erőtlenségből erő, a betegségből gyógyulás. Persze, erről semmit az égvilágon nem tudtam, mielőtt találkoztam volna Istennel, sőt, egy nagyon komoly ateista ember voltam, aki főiskolás korában bement az igazgatóhoz, és kértem egy hét szabadságot, hogy engedjenek el, mert én a nyitott házasságról akarok esszét írni, ez még a 80-as évek közepén volt, és el is engedtek, mert annyira szemtelen gyerek, meg is írtam. Abban volt minden, Marxtól kezdve az égvilágon minden butaság, csak éppen józan ész nem sok, de akkor azt gondoltam, hogy ez lesz a világ. És a találkozásom Isteddel az úgy történt, hogy akkor én már ilyen népművelő voltam, és egy kis pedagógus szállón laktam, ahol volt 10 lány, meg 3 fiú. És én se elég szép, se elég erős, vagy okos, vagy ügyes nem vagyok ahhoz, hogy csak úgy meghódítsam a lányokat, ezért aztán azt csináltam, hogy minden lánynak udvaroltam. Tehát a 10 lány volt, akkor mind a 10-nek tettem a szépet, nagy, ugye a nagy számok törvény alapján 10-ből 1-nek majd csak be tudok menni az ágyába. Mert ez volt a cél, hogy lehetőleg, ugye, hát szerelmeskedhessünk egy jót. És különben volt már barátnőm, és de hogy ez nem zavart engem. Tehát tulajdonképpen azt gondoltam, hogy ez úgy belefér. És volt ott egy lány, aki azt mondta, hogy hát menjek el egy kis közösségbe, ez volt akkor a Városmajori közösség, amit a Zoli meg a Hollósi Péter vezetett, és ott lehet beszélgetni. Hát mondtam, mit csináltok ott? Hát egy kicsit imádkozunk, egy kicsit énekelünk, és beszélgetünk Jézusról meg mindenről. Gondoltam, hát beszélgetni azt én is tudok. Az nem probléma. Ugye nagyon okosnak gondoltam magam, egy kis alternatív újságnak voltam az egyik szerkesztője, filozófusnak is készültem, csak buta voltam hozzá. Van itt köztünk filozófus biztos, de nekem ez nem jött össze, de talán nem is baj, és elmentem. És megint én addigra már tele volt az agyam mindenféle zűrzavaros gondolattal, Buddháról, meg jogáról, meg energiáról, meg mindenről, csak éppen az élő Istennel nem találkoztam. És akkor mentem ebbe a közösségbe, és ott énekeltek és imádkoztak, és egyszer csak ilyen olyan döbbenetes élményt éltem át, hogy úgy éreztem, hogy Isten van, itt van, és szeret engem. És én, aki egész életemben mindig kihajtani akartam a szeretetet, kisarolni akartam, mindig rá akartam erőszakolni magam emberekre, hogy valahogy engem szeressenek, engem elfogadjanak, és ennek azt a tanújelét adják, hogy akkor majd vele szeretkeznek, vagy elmennek a kocsmába, vagy valamit csinálnak. Ezt csak azt tapasztaltam meg, hogy engem valaki ingyen szeret. Nem volt ez olyan dolog, hogy most a fejembe beszélt volna valaki. Nem volt nagy érzelmi felbuzdulás, hanem egy ilyen olyan döbbenetes belső lelki élmény, ami mint olyan 180 fokot fordított volna rajtam, anélkül, hogy ezt az agyamba mondták volna. Azt vettem észre, hogy megtapasztaltam, megszabadultam olyan dolgoktól, amiktől azelőtt nem tudtam, ami kényszeresen benne voltak az életem, hogy kocsmázok, hogy cigarettázok. Ugye ma az édesapám is elhagyta az édesanyámat, a nagybabámnál is ez volt gond, mindegyik kocsmázott. És ez így szépen jött végig a családon. Ha nem tértem volna meg, most én is ugyanolyan elvált ember lennék, aki ül egy kocsmába és osztja az észt. Csak szerencsére megtértem, és van egy feleségem, 30 éves házas, 31 éves házassal, 3 gyerekkel. És azt tapasztaltam meg, hogy egyszer csak ezek eltűnnek az életemből. Hogy az, amit kényszeresen csináltam, egyszer csak már nincsen bennem, hogy akkor is öröm van bennem, hogyha nincsen ennek semmi kiváltó oka, hogy 10 centivel a föld fölött jártam, és úgy sétáltam, gyalogmentem minden nap dolgozni, és az egy-két dalt, amit hallottam, azt majd érekeltem, mert olyan öröm töltött el. Az a döbbenetes élményért, hogy az az űrzavaros életem, amit addig mindig csak vágytam, hogy legyek, hogy én írhassak, hogy én festhessek, hogy közösségem legyen, hogy előre haladjak, és soha nem valósult meg, hogy nekem komoly barátnőm legyen, aki kitart mellettem. Tudjátok, volt előtte mennyasszonyom is, az is tönkrement ez a kapcsolat, az én hibámból is, nem vádolok senkit. És ez az egész zűrzavar, mint hogy a kaleidoszkópot forgatjuk, és egyszer csak elkezd összeállni a kép. Elkezdett összeállni az egész életem, a munkám, a megélhetésem, a barátnőm, a feleségem lett. Tudjátok, az Isten a tenyerén hordott minket. Ugyan megtérésem után hát már nem lehetett a barátnőmhöz hozzányúlni, mert ugye nem lehet. És mondtam, hogy azonnal házasodjunk. Hát én már nem keringek körbe, előtte együtt éltünk, most meg nem nyúlhatok hozzá. És én munkanélkül lettem közben, ő pedig végzős egyetemista volt, 1990-ben, rendszerváltás idején. És mindenki azt mondta, hogy ne házasodjatok össze, még nincs semmitek. De ma is ezt mondják. Jaj, először legyen lakásod, legyen megéletésed, munkád, pénzed, stb. Majd utána. De én akkor annyira bíztam valahogy az Istenben, azt mondtam, nem számít, az Isten majd megsegít. Úgy értek utol két telefonnal, menjek bár le Törökbányra, ott van egy kis művelődése az igazgatói állás, senki nem akarja elfoglalni, menjek le. És képzeljétek el, 26 éves voltam fiatal, még benne volt a régi élet, csövesgatya, alfapapucs, kockásing, a hajam már rövid volt, de ekkora fakeresztel, mint fiatal keresztény, nagy buzgor, és mentem be a polgármesterhez, Törökbányra, jó napot kívánok, jöttem az igazgatói állásra. Hát ha életem volna polgármester, akkor azt mondtam volna, jó, majd szólunk, köszönöm szépen, és azóta se szólnak. És a legnagyobb megdöbbenésemre megkaptam az állást. Szolgálati lakással. Mondtam a feleségemnek az Ildikónak. Ildikó, gyere, megvan, hogy hol foglalni, gyere le. Leventünk, két szoba volt, egyikünk se lakott még soha akkora helyen, minden szegény családból. És szegény elsírta magát, mert üres volt a lakást, nem volt benne semmi bútor, hogy hogy fogunk itt lakni. Nem számít, majd a jó Isten megsegít. És tényleg, vadidegen emberek hoztak bútorokat. Úgy költöztünk be, május 13-án megházasodtunk, elmentünk Nászútra, május 1-én beköltöztem és elkezdtem a életet. És kedves testvérem, azt szeretném mondani neked, hogy amit velem megcsinált az Isten, velem, a rendkívül bűnös emberrel, aki a 10 parancs alatt minden bűnét kimerítette, és az Isten mégis ebben a bűnös, sötét állapotomban hozzám szólt, és azt mondta, én szeretlek téged. És képzeld el, hogy ez az Isten, ez a Jézus Krisztus most is itt sétál, és azt mondja neked a füledben, én szeretlek téged. Össze vagy törve, mert most hagyott el a barátod, de Isten azt mondja, én szeretlek téged. Fáj az ízületed, és kiderül, hogy már lehet, hogy meg se lehet bűteni, de Isten azt mondja, én szeretlek téged. Jöjj hozzám, én megsegítelek. Kerested az életed, volt már barátod, és elhagyott, és nem tudod, hogy mit kezdjél az életeddel. És Isten ott áll mellett, és mondja, jöjj, én segítek neked, mert én szeretlek téged. Érted ezt? Beteg vagy, erőtlen vagy, békétlen vagy, munkanélkül vagy, mindez nem számít. Isten azt mondja, én szeretlek téged. És akkor azt mondja, jöjj hozzám, jöjjetek hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és terreket hordoztok, és én felüdítelek titeket. Tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál a lelketek. Isten nem fog téged vádolni. Isten nem fogja számon kérni a múltadat, hogy ezt meg azt tetted. És azt mondja, jöjj hozzám. Csak mondd azt, Uram, szükségem van rád. Kérlek, bocsáss meg, hogy távol voltam tőled. Bocsáss meg. Jézus meghalt azért, hogy oda mehessen hozzád, és azt mondta, hogy igen, én megbocsátok. A megbocsátás szavait akarja szólni. Kedves testvérem, arra szeretnének hívni most téged, hogy mondjuk ki ezt a megbocsátás szavait Istennek. Kérlek, itt vannak a testvérek is, akik most itt állnak kint. Kérlek bennetek, hogy nyújtsátok fel a kezeteket, majd oda lehet menni hozzájuk és imád kérni. Azt szeretném mondani, hogy most átadod az életedet Istennek. Azt mondod egyszerűen, Uram, rendben van. Kipróbáltam az orvosokat, kipróbáltam a gyógyszereket, kipróbáltam a barátokat, kipróbáltam a kocsmát, ez mind nem segített. Akkor most kipróbállak téged. Ide jövök hozzád, kérlek, bocsáss meg.
Kedves hallgatóink, Sipos Gyula tanúságtételét hallották, mely a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus 4. napján, 2021. szeptember 8-án szerdán a Katolikus Karizmatikus Megújulás Őrsvezértéri sátránál hangzott el. Adásunk ezzel véget ért, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs Somogyi Márton és Tompos Péter nevében is. Búcsúzik a bemondó Domán Vivian, az adás szerkesztője Tikovics Ernő volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!